Ennek a szombatnak a neve Slach, ami annyit jelent, hogy küldj. És a heti szakasz Mózes 4. könyvének a 13. fejezetétől kezdődik. 13. fejezet első versétől olvasom. Azután pedig elindul a nép Haserótból és Tábort ütének Párán pusztájában. És szól az Úr Mózesnek mondván, küldj férfiakat, hogy kémleljék meg a Kánaán földét, amelyeket én adok Izrael fiainak. Az ő atyáiknak mindenik törzséből egy-egy férfiút küldjetek, mind olyat, aki főember közöttük. A szakasz a nevét a 3. versről kapta, küldj férfiakat, vagyis slach, annyit jelent küldj. Ami érdekessége ennek a résznek, hogy a héber szövegben úgy is szerepel ez a kifejezés, hogy slach lecha, ami annyit jelent, hogy küldj magadnak. Küldj magadnak férfiakat, hogy kémleljék meg Kánaán földét. És itt már is egy gondolat erejéig megállnék, hogy miért szól Isten úgy Mózesnek, hogy küldj magadnak. Azért, mert amit ő kijelentett ígéretet, abban erősödjön meg. Amit ő kijelentette ígéretet, abban ő saját magát erősítse meg. Nem azért kellett küldeni férfiakat, mert nem tudta volna Mózes, hogy milyen az ígéret földje, hiszen elég sokszor beszélt már róla Isten, és tett kijelentést, hogy milyen az a föld. És nem azért kellett küldeni férfiakat, mert Istennek volt szüksége arra, hogy bebizonyítsa a népnek, hogy milyen szép, ígéretes föld vár rájuk. Azt mondja, hogy küldj magadnak, magad miatt küldj, hogy magad győződj meg arról, és magad lásd meg, hogy milyen ígéretet tartogat Isten számodra. Önmagad miatt kell kikémlelned Kánaán földjét. És egy újabb szó, ami sajnos nagyon rosszul lett fordítva, mert egyáltalán nem a kémlelésről szól ez az ige, ami itt szerepel. Az eredeti szöveg helyén az áll, az az ige áll, ami annyit jelent, hogy körüljárni, a helyet megismerni, kiválasztani azt a helyet. Vagyis küldj magadnak férfiakat, hogy járják körül Kánaán földjét. És mennyivel másabb ez a megfogalmazás, hogy nem kémkedni mentek Kánaánba ezek a férfiak, hanem körüljárni, megismerni mentek azt a helyet. És itt az értelmezésben, a továbbiakban ez egy nagyon jelentős tartalombeli különbséget is ad, hiszen amikor kémkedésről van szó, az emberben ott van az, hogy egy titkot kell felfedezni. Amikor kémeket küldünk valahova, akkor egy ismeretlen területről szerzünk információkat, egy ismeretlen részről akarunk valóban jól behatárolt ismeretet szerezni. Tehát egy titokkal övezett, egy rejtett dolognak a felkutatása miatt küldünk kémeket. Itt viszont nem rejtett dolog volt, és nem volt elrejtve, nem volt eltitkolva Kánaán földjének a miensége, és a Kánaán földjének a területe, illetve mindaz, amit titok övezhetett volna, ezt már Isten réges-rég kijelentette. Ezt már Isten nagyon-nagyon korán megmondta, hogy milyen lesz az a föld. Nem titkot kellett felfedezni, hanem már egy jól ismert területet kellett körbejárni, szemügyre venni, kiválasztani, végigmérni, felmérni mindazt, ami azon a területen volt. Tehát a kémek nem ismeretlen földre mentek, és tulajdonképpen nem kémek voltak, hanem itt, amint olvassuk a 3. verszakban, főemberek, vezetőemberek, vagyis a törzseknek a vezetői. Azok, akik valóban olyan tisztséggel bírtak, hogy egy nagyobb közeg irányítása volt rájuk bízva. Nem kémkedni mentek, nem titokzatosságban voltak, nem bujdosásban voltak, hanem kijelentett útjuk volt. És ezt a kijelentett utat kellett feltérképezni, ebbe kellett körben járni, és nagyon érdekes ennek a kémkedésnek a szava, a körüljárás és a hely meghatározás véget történő kiválasztáson túl azt is jelenti, hogy gondolkodni, elmélkedni. Vagyis azért küldi Kánaán földjére Isten ezeket a férfiakat, hogy mindazt, amit már ígéretként a pusztai vándorlás során kijelentett számukra Isten, azon ott helyben győződjenek meg, gondolják végig, elmélkedjenek azon. Nem kémkedni mentek, nem ismeretlen utat kellett felfedezni, és ismeretlen országot kellett felfedezni, és úgy gondolom, hogy ez is egy üzenet lehet számunkra, hogy a mi életünk, a mi életutunk sem egy titokzatos út. A mi Kánaánunk, amit Isten számunkra megígért, akár szolgálat terén, akár a hívő életünknek a következő lépéseiben, nem egy titokkal övezett út, nem egy elrejtett út, nem egy olyan út, amit úgy kell megtennünk, hogy jaj, nehogy más meglássa, hiszen a kémeknek úgy kellett közlekedni, hogy titokban maradni, nehogy az ellenség felfedezze őket. Nem egy rejtett út, egy nyilvánvaló, kijelentett úton visz minket Isten. És ha az ember akár a hit életére, vagy akár az előtte álló évekre, az élet útjára így tekint, amennyi itt a földi létben adatott számára, hogy nem egy titok a jövőm, hanem egy kijelentett utat kaptam Istentől, akkor egész másképp fog azon haladni. Akkor nem a kémkedésnek a lelkével fog haladni, nem azzal, hogy jaj, mi lesz, hogy lesz, nem az aggályok, nem a kétségek fogják gyötörni, hanem egy kijelentett utat kap, amit körbe kell járnia, meg kell ismernie, amin van idő azon, van rá ideje és módja arra, hogy gondolkodjon és elmélkedjen azon az úton, amíg megismeri. És csak ezek után, a jelentés tartalmak után jelenti azt ez a szó, hogy kémkedni, mégpedig a szívnek és a szemnek a vágyai után menni. Tehát amikor az ember halad ezen az úton, akkor a szív, nyilván a szíve vezérli, nyilván amit lát, a szemével érzékeli, tehát azokat, amiket tapasztal és érez, azokat magába szívja ezeket az impulzusokat, és azokat feldolgozva önmagában azokon tud gondolkodni, és azokon tud elmélkedni, amilyen benyomásokat ezen az életúton kap. Ami érdekessége minden egyes ilyen igének, hogy van egy főnévi alakja. És ennek az igének, ennek a körüljárni, kiválasztani, körben járni igének a következő főnévi alakjai vannak. Sor, osztály. Amikor Isten egy utat ad, akkor egy sorba állít be. És azon a soron végig kell haladnunk. Nem tudunk más sorba menni, mert a mi sorunk az, hogy arra menjünk, amerre ő vezet, és azt a területet határoljuk körbe, ami a mi élet területünk, a mi közegünk, a mi számunkra adatott életút. Aztán azt is jelenti még ez, hogy az ember, magát az embert is jelzik ezzel a szóval, aki jeles tulajdonságokkal bír. Amikor Isten megmutatja ezt az életszakaszt és életterületet, ami a következő lépésünk, akkor fel is ruház minket tulajdonságokkal. És milyen tulajdonságok jelennek még itt meg ebben a szóban? Azt jelenti még ez a szó, hogy gerle, azt is jelenti, hogy aranylánc, gyöngyfüzér, idő, bika, ökör. Hát elég sok érdekes szó jelent meg egy szó értelmezésén belül, de tulajdonképpen ezek mind tükrözik azt, hogy milyen lelkülettel halad végig ezen a sorozaton az ember, ami körbejárja a saját Kánaánját. Megjelenik a gerlének a szava, ami egyértelműen a szabadságnak a szimbóluma. És amikor Isten elrendel egy területet számunkra, az nem egy bezártságot ad, hanem az a mi szabadságunk. Hogyha ezt meg tudjuk élni, hogy ezen a területen belül vagyunk szabadok, akkor valósággá tud válni ennek a szónak ezen értelme, hogy valóban, mint a gerle, haladok ezen az úton. És ugye a gerle az általában repül, tehát madártávlatból látom-e az életemet, vagy bele süllyedek a mindennapokba. Felül tudok-e kerekedni az aktuális problémákon, felül tudok-e kerekedni, és látom-e egységében a Kánaánt. Vagy leragadok egy pontnál, vagy tudok-e tovább menni, tudok-e felülről rátekinteni az életemre, az életutamra. És ez az életút, és ez a szakasz, illetve ez a terület, ami tulajdonképpen a saját hívő életünk területe, a saját szolgálati területünk, a saját mindennapjainknak a területe, ez aranylánc és gyöngyhüzér, aminek értéke van. És tudom-e azt, hogy amit Istentől kapok, az az érték. Az a terület az érték, azok az adottságok, azok a jellemvonások az értékek, amiket ő ad, és ott válik értékké Kánaánban. Ott válik értékké abban a kijelentésben, amit ő adott. Azon túl nincs aranylánc, azon kívül nincs gyöngyfüzér. Az aranylánc és a gyöngyfüzér ott van bent, ebben a Kánaánban. És itt érzékelem meg az időt is, itt érzékelem meg az időnek és a térnek az egységét is, és a bika és az ökör egyértelműen az áldozatnak a jelképe. Itt tudom megélni az áldozat bemutatást, az Istennel való kapcsolatot. Miért soroltam fel ezeket a megjegyzéseket, illetve ezeket a jelentéseket? Azért, mert úgy gondolom, hogy önmagát Kánaánt jellemzik, illetve azt a hozzáállást, ami szükséges ahhoz, hogy birtokba tudjuk venni a saját életterünket, a saját életutunkat. Szükséges az, hogy megéljük a bizonyosságot Isten ígérete felől, hogy megéljük a meggyőződést, hogy ne csak ott lebegjen előttünk, mint szép szlogán, és egy távlati cél legyen, és egy elérhetetlen valami, hanem részünké váljon. És ez csak akkor tud a részünké válni, hogyha valóban körüljárjuk azt, és a körüljárásunk ideje alatt gondolkodunk és elmélkedünk mindazon, ami ígéretként adatott. És akkor megértjük, és meg is éljük ennek az értékét, és ennek a szépségét. Nagyon érdekes még ennek a szónak a további származéka, bár nem egyező gyök, de a kiejtésében nagyon hasonlít. Ugyanis ez a kutakodni, kémkedni szó annyit jelent, hogy túr, és ebből a szóból származnak ugye ezek a felsorolt főnevek, mint gerle, aranylánc, idő, ami annyit jelent, hogy tór. És ebből a szóból hangzásban nagyon megegyezik a tóra szava, hiszen ennek a tornak a nőnemű alakja is lehetne ez a tóra szó. És a tóra szava elég ismert számunkra, tan, oktatás, tanítás, törvény és utasítás. Úgy értjük meg csak Isten tanítását, okítását és utasításait, hogyha bemegyünk Kánaánba, hogyha haladunk ebben a sorban, ha körüljárjuk ezt a területet, a saját Kánaánunkat, a saját ígéreteinket megismerjük. Ha nem ismerjük azt, hogy Isten mit ígért számunkra, akkor nem is tudjuk véghez vinni mindazt, amit ő kér, akkor nem tudjuk a tanítását se betartani, nem tudjuk az okítását se, az utasítására se tudunk úgy figyelni. Ha nincs ismeretünk és meggyőződésünk arról, amit ő ígéretként számunkra adott. És a történetnek nagyon érdekes a további alakulása. Ugye előjönnek a főemberek, itt név szerint fel is sorolja őket, és azt mondja Isten, hogy utasítást ad Mózesnek, hogy küldd el ezeket az embereket. Mózes pedig azt mondja, 19. verset olvasom, és nézzétek meg a földet, hogy milyen az, és a népet, amely lakozik azon. Erőssé az, vagy erőtlen, kevéssé az, vagy sok. És milyen a föld, amilyen lakozik az, jó-e az, vagy hitvány. És milyenek a városok, amelyekben lakozik, táborokban, vagy erősségekben lakozik-e. És milyen a föld, kövéré az, vagy sovány, van-e abban élőfa, vagy nincs. És legyetek bátorságosok, és szakasszatok a földnek gyümölcséből. Azok a napok pedig a szőlő zsendülés napjaival állnak. Szinte provokatív módon hangzik Mózesnek a kérdése. Van-e ott fa, élő fa, vagy nincs? Jó-e az a föld? Gazdag-e, vagy sovány? Tehát, minthogyha nem is ismerné, mintha most hallana először arról, hogy Kánaán országa az ő népének lesz majd ígéretként odaadva. Valóban szinte provokatívan hangzik föl ez a kérdés, de itt már a kiküldötteknek szól ez, hogy nézzétek meg, vajon van-e. Tehát mindaz, amit kapunk, legyen bizonyosság. Mindaz, ami ígéretként elhangzott, hogy Isten elmondta, hogy tejjel mézzel folyó. Na vajon tényleg tejjel mézzel folyó? Hát győződj meg róla. Menj el és nézd meg. És nem úgy mondja ezeket a kérdéseket, mint aki nem tudná, vagy nem ismerné, hogy milyen a Kánaán, hiszen kapott kijelentést róla, hanem egy visszakérdezés. De itt a visszakérdezés már nem saját magának szól, hanem a kiküldötteknek. Te is menjél, és te is győződj meg, hiszen a te földed is lesz, te is ott fogsz lakni, te is kaptad ezt az ígéretet. És itt úgy érzem ebben a részben, hogy itt valóban arra is fektetődik a hangsúly, hogy itt nem csak egy valaki kapja a kijelentést, mondjuk egy elhívásról, hanem igenis mindenkinek személy szerint abban része van. Itt Krisztus testében nem csak egy valaki tudja a dolgokat, hanem mindenkinek ismernie kell a testet. Minden apró testet résznek tudnia kell, legyen az a kéz, a láb, hogy éppen mit kell a másiknak tennie. Tehát önmagát, a testet ismerni kell. Nem mondhatjuk azt, hogy hát én azon részét nem ismerem Krisztus testének, illetve nem ismerem az elhívásnak azon területét, mert az nem az én részem. Igen, lehet, hogy nem a te részed, de ismerned kell. Meg kell győződnöd felőle. Legyen bizonyosságod neked is felőle. Legyél te is ott test közelbe, ne csak hallomásból tudd meg, hogy milyen ez az élet. Ne csak hallomásból tudd, hogy ó, milyen hívőnek lenni, hanem ott legyél benne, ott légy, győződj meg magad. És itt a legvége az, ami egy érdekes felszólítás. Legyetek bátorságosok, és szakasszatok a földnek gyümölcséből. És úgy érzem, hogy nagyon sokszor felénk is elhangozhatna ez a felszólítás. Legyetek bátorságosok szakasztani a gyümölcsből. Abból a gyümölcsből, ami a te életednek a gyümölcse. Mert nagyon sokszor nem merjük leszakítani azt a gyümölcsöt, hanem ott hagyjuk szépen. Hagy érlelődjön, hagy maradjon ott, de nem szakítjuk le, nem használjuk, nem ízleljük meg. És hogyha nem vesszük le idejében, akkor túlérik, és plöttyetté és használhatatlanná válik. Ugyanúgy ellenkező esetben is, ha túl hamar szakartjuk le, akkor viszont életlen gyümölcsöket szakítunk. De itt ebben a szövegrészben az idő is le van írva, azok a napok pedig a szőlő zsendülés napjai valának. vagyis a szüllő érésnek az időszaka volt ez az idő, amikor kiküldte ezeket az embereket, hogy bizonyosodjanak meg. És én úgy gondolom, hogy Isten soha nem küld olyan helyre, vagy soha nem mutat olyan dolgokat, vagy feladatokat, amik még nem érlelődtek meg bennünk. Bennünk, a mi életünkben kellenek, hogy megérlelődjenek a következő lépéshez szükséges gyümölcsök. És ezeket a gyümölcsöket nekünk kell leszakítani. És nagyon sokszor nem merjük, nem vagyunk bátorságosak. Nem vagyunk bátorságosak arra, hogy megmutassuk, hogy mink van. Hogy megmutassuk azokat a kincseket, amiket Isten megérlelt bennünk. Legyen az egy gondolat, legyen az egy érzés, legyen az egy tudás, legyen az egy akarat, vagy egy lépés. Sokszor nincs meg ez a felbátorodás, hogy leszedjük ezeket a gyümölcsöket. Hagyjuk úgy lógni. És úgy gondolom, hogy ez is egy felszólítás számunkra, amikor a szőlő zsendülés napjai vannak, amikor beérnek nálunk dolgok, amikor megérlelődik bennünk egy bizonyos életszakasz után vagyunk, vagy akár tényleg átmentünk már valamin is, kezdjük bejárni Kánaán földjét, kezdjük megérezni mindazt, amiről itt szó volt, hogy tényleg a gondolataink megszülik ezeket a gyümölcsöket, a gondolatok, az érzések megszülik a szőlőket, a szőlőfürtöket, akkor bátorkodjunk leszedni. Bátorkodjunk szüretelni, bátorkodjunk arra, hogy ezt megosszuk másokkal. Mert nem saját magunk miatt megyünk be Kánaánba, hanem azért, hogy mások számára legyen bizonyság Isten ígérete. És ezután következik a jól ismert történet, amikor a kémek visszatérnek, és a 12 kém közül, illetve küldött közül 10 zúgolódik. 2 van összesen, aki azt mondja, hogy de, jó ez a föld, megbizonyosodtam a felől, és amit Isten mondott és kijelentett, az úgy van. És ez a 10 is azt mondja, hogy ez csodálatos, és nagyon szép, és nagyon jó. És valóban, amiket hoznak, azoknak a gyümölcsöknek is beszédes üzenete van, hiszen szőlőfürtöt hoznak még hozzá, olyat, amit botra kellett feltenni, olyan hatalmas szőlőfürtök voltak, gránátalmát és fügét. Tehát meggyőződtek a felől, hogy igen, az élet útjuk és az élet szakaszuk valóban gyümölcstermő, és nagyon, nagyon jó dolgokat készített elő Isten, de valami mégis ott van. Az óriások. És az óriások, azok a mindennapi óriások, azok az aggályoknak az óriásai, a félelmeknek az óriásai, a nem tudom megcsinálni óriások, az elegem van óriások, tehát a mindennapoknak az óriásai ott vannak. És megjelenik a félelem. Pedig nem kémekként voltak kiküldve. Pedig nem úgy voltak kiküldve, mint akik egy ismeretlenbe mennek, és félniük kellene, hanem egy ismert útra mentek el, és mégis megjelent a félelem. Mégis bejött az óriás. És egy nagyon érdekes gondolat jutott végig, szaladt végig az agyamon ezzel kapcsolatosan, hogy mi okozza ezt a félelmet. Persze látjuk azt, hogy sokkal erősebb, sokkal hatalmasabb, sokkal nagyobb ellenségek vannak az életterünkön, amikkel nem tudunk megküzdeni, de hogyan lehet mégis legyőzni ezt a félelmet? Hittel, erővel, hatalommal, bátorsággal. Mi volt az, ami mássá tette Józsuét és Kálebet a többitől. Mi volt az, ami miatt ők nem féltek? Hiszen félhettek volna ugyanúgy, mint a másik tíz, de mégsem féltek. És szintén a nevekben rejlik, úgy érzem, az üzenet, amikor Józsuéről beszélünk, az ő neve annyit jelent, hogy Jehósua, ami azt jelenti szó szerint, hogy az örökkévaló az én segítségem, illetve az örökkévaló az én szabadítóm. És ebben a Józsué névben benne van, a Jehósua névben benne van Jesuának a neve. Aki az örökkévaló szabadítását hordozza magán, az nem fél. Mert aki az örökkévaló szabadítását megélte, az már tudja, hogy mit jelent az örökkévaló uralma alatt lenni. A másik pedig Káleb. És a Káleb egy olyan szó, amit már sokszor említettünk, hogy a kutya jelentése van, és nem is nagyon akarnék most erre a kutya ügyre kitérni, mert ez egy kicsit ambivalens jelentésű ez a dolog, ugyanis a hűség példájaként hozzák Kálebet, mint ugye a kutya is általában mennyire hűséges. Viszont ebben az időben, itt még az ókori Közel-Keleten nem a hűség példaképe volt a kutya elsősorban, mert ez jóval utána, mert a felvilágosodás szakaszába kezdődött, hogy az emberi tulajdonságokkal ruháznak fel állatokat, de itt ebben az élet közegben a kutya elsősorban az őrzésnek, a házőrzésnek, az állatok őrzésének, tehát az őrzésnek a szimbóluma volt. És ez a két név nem hiába, nem véletlenül van együtt. Aki megérezte és átélte az örökkévalónak a szabadítását, az örökkévaló Jesuáját, az már nem tudja nem megőrizni az ő szabadítását, az ő törvényét, az ő szeretetét, kegyelmét és mindent, amit átélt. Tehát ha az ember egyszer megéli, megtapasztalja, átéli Istennek a szabadítását, az uralomváltást az életében, az, hogy Isten kiterjeszti az uralmát, betakarja, gondoskodik róla, tehát megél mindent, az már nem tudja nem megőrizni azt. Ez a két név párban jár együtt, és ez a két név, ha együtt van, akkor ott valamiért megszűnik a félelem. De még mindig nem tudjuk, hogy miért. Mi az, ami ezt a két nevet erőssé tette? Valóban a hite, a bátorsága? És erre a kérdésemre János levelének János első levelének a 4. fejezetében, 18. versben szerepel a válasz. A szeretetben nincsen félelem. Sőt, a teljes szeretet kiűzi a félelmet, mert a félelem gyötrelemmel jár, aki pedig fél, nem lett teljessé a szeretetben. A szeretet űzi ki a félelmet. És elgondolkoztam ezen, hogy nem a hit a félelem ellenpontja, nem a bátorság a félelem ellenpontja, nem az erő és nem a hatalom, hanem a szeretet. És ez a szeretet tudja a félelmet eloszlatni. Aki megéli Istennek a szabadítását, az megéli Isten szeretetét. Aki megéli ezt, az már szeretettel és szeretetből őrzi meg mindazt, amit megtesz. Nem azért, mert meg kell, nem azért, mert anyukám vagy apukám ezt tanította, nem azért, mert ez a tradíció, hanem szeretetből. És nem azért tartom be a törvényt, hogy minél jobb kisfiú vagy kislány legyek, és nem azért, hogy minél több gyümölcsöt szerezzek, hanem szeretetből. És a szeretet űzi ki a félelmet. Józsué és Káleb azért nem félt, mert a szeretet volt bennük. Megélték az isteni szeretetet, és tudták, hogy Isten szeretetből adta nekik azt a földet. És ezt a szeretetet még az óriások sem tudták legyőzni. Akiben nincs meg ez a szeretet, és úgy indul el a Kánaán földjére, azt le fogja győzni az óriások félelme. Azok félni fognak. De aki ezzel a szeretettel indul el, és meg van győződve afelől, hogy Isten mindent, amit megígért számára, szeretetből adja neki, abban nem lesz félelem. És az el fogja tudni mondani, hogy igen, láttam én is Anákot, én is láttam az óriásokat, én is megélem a hétköznapi óriásaimat, nekem is vannak óriásaim a mindennapjaimban. De ott van az a szeretet, ami engem minden nap elindít és körülvesz, és megmutatja nekem az én Kánaánomat. És úgy gondolom, hogy egy újabb értelmezési problémához érkeztünk el a félelem ellenpontja kapcsán, mert nagyon sokszor azt gondoljuk, hogy a félelem ellenpontja a hit és az erő és a bátorság. Nem. A félelem ellenszere a szeretet. És akiben ott van a szeretet, akár önmaga iránt, az nem fél saját magától, nem fél tovább menni Kánaán földjén, nem fél bejárni Kánaánt, és az nem fog félni venni a gyümölcsből. Az bátor lesz abban, mert miért, mi adja a bátorságot? A szeretet. Mi fogja megszülni a hitet? A szeretet. Mi fogja megszülni azt, hogy körbejárom és reménységem van arra, hogy bejárom a Kánaánt? A szeretet. És így értjük meg Pálnak is a miért legnagyobb a szeretet, hit-remény szeretet kapcsolatát. Miért legnagyobb a szeretet? Azért, mert a szeretet szüli meg a hitet és a reményt. Azért, mert szeretet nélkül valóban egy ingoványos talajon járkálunk, ahol nagyon könnyen teret kap a félelem. Azonban, ha ott van a szeretet, az ki fogja űzni a félelmet. Józsuéban és Kálebben párban volt a szeretet. A szeretet nem egymagában jár, nem kóvályog egyedül. Párban keresi, hogy hol tud kapcsolódni, ki az, akivel együtt tudja végezni ezt. És a szeretetben éli meg az ember valóban Isten szabadítását, mely Isten felől jön, és erre az ember válasza Káleb, vagyis őrzöm mindazt, amit Isten elvégzett. Ebben a kettősségben, ebben a két küldöttnek a elismerő válaszában, hogy igen, jó föld, ez is igen, nekünk fogja Isten adni, ezt a párbeszédet is érzékelem, hogy Isten kijelent valamit, Isten megszabadít, Jehósua, az örökkévaló a segítség, és amikor ezt az ember megéli, megérzi, átéli, akkor az ő válasza rá az, hogy őrzöm. Őrzöm a te törvényedet, a te okításodat, a te tanításodat, és őrizni fogom mindazt, amit ebben a Kánaánban adtál. Őrzöm az időt, azt az időt, amit erre az életútra adtál nekem. Ott van az áldozat, őrzöm az áldozatbemutatást, őrzöm azt, hogy számomra ez érték, aranylánc és gyöngyfüzér, őrzöm. Őrzöm, vigyázom. Úgy gondolom, hogy a jelentésekkel, ha egy picit helyre tesszük ezeket, akkor nagyon sok mindent másképp kezdünk el látni, akár egy félelem kapcsán is. Ha úgy indulunk útnak valóban, hogy nem tudjuk megélni azt a szeretetet, akkor a félelmek nagyon sokszor erőt fognak venni rajtunk. De ha ott van az a szeretet, akkor Józsué és Káleb lesz a mi szívünkben is válasz arra, hogy milyen is a mi életünk, milyen is a mi útunk. De a gyümölcsök kapcsán még egy gondolat erejéig visszatérnék, hogy milyen gyümölcsöket is szakíthatunk le, és milyen gyümölcsöket hozhatunk el erről a földről. A szőlő, mint az öröm jelképe jelenik meg sokszor. Igen, az öröm, az édes ital, a must, a bor jelképeként tartják számon, és ha belegondolunk, akkor nagyon sokszor úgy vagyunk vele, hogy nem nagyon érzékelünk örömet a hívő életünkben. Pedig van. Pedig ott van. Pedig Isten megmutatta. De nagyon gyakran előjönnek az óriások, és pont emiatt nem vesszük észre a szőlőt. És ott van a gránátalma is, ami egy sok magvas gyümölcs, kemény héjú, és ebben is benne van, hogy Isten adja a gránátalmát, Isten adja a termékenységet, hiszen ez elsősorban ennek a jelképe, a termékenységi, és a gránátalma már nem olyan édes, ez egy elég savanyú gyümölcs, még ha megérik, akkor is nagyon sokszor édesítették ennek a magját, de legfőképp szomjoltásra használták, és használják mind a mai napig. Tehát Isten adja a szomjúságra, az ismereteinkre, az igényeinkre, a lelki-szellemi életünkre való szomjúságunkra adja a gyümölcsöt. És ott van a füge, ami szintén egy nagyon sok magvas gyümölcs, és a termékenységen és az élet hordozáson és életadáson túl jelképezi még a közösségnek is az erejét. És ad közösséget, és adja Krisztus testét. És nagyon sokszor úgy érzékeljük, hogy ezek nincsenek meg. Nincsenek meg a hívő életünkben. Sokszor inkább a keserédeset érezzük, és sokszor vagyunk úgy, hogy még csillapíthatatlan a szomjunk, és még többet akarunk, és nagyon ritkán érezzük meg a közösséget. Pedig ott van, pedig megvan, pedig benne van a földbe, hiszen ezt tanúsítják a küldöttek is, akik visszatértek, hogy van Kánaánban ilyen, létezik, megvan. Csak anákék miatt valamiért ez eltűnik. Az óriások miatt ez eltűnik. A félelmeink miatt sokszor nem látjuk ezeket a gyümölcsöket meg. És úgy érzem, hogyha kiteljesedik a szeretet, mint ahogy itt János is írta, hogy a szeretet az kiűzi a félelmet. Ha eltűnnek ezek az anákok, akkor ezek a gyümölcsök is a mi életünkben is egyre jobban láthatókká válnak. Egyre inkább megérezzük a szolgálatnak az örömét. Egyre inkább megérezzük az együtt végzett munkának az örömét. Akkor egyre jobban érezzük azt, hogy a szomjúságunkat mennyire csillapítja Isten, mennyire oltja azt a szellemi és lelki szomjúságot, amelyik bennünk volt. És megérezzük azt, hogy van egy közösség, de nem látjuk. De tudjuk, hogy van. Ez Krisztus teste. És úgy gondolom, hogy amikor erről beszélünk, akkor valóban csak úgy tudjuk ezt hittel megélni, amit nem látunk, ha szeretettel vagyunk. Szeretetben vagyunk küldetésben. Mert anélkül hajlamosak vagyunk csak azt látni, ami előttünk van, hajlamosak vagyunk csak a láthatóra tekinteni. Aki küldetésben van, hiszen maga a heti szakasz is ezt a nevet viseli, hogy küldj, aki küldetésben van, az akkor fogja elérni a célját, és akkor lesz valósággá az életében a sok-sok-sok ígéret és a sok-sok gyümölcs, ha ezt a küldetés szeretettel végzi. De mi ez a szeretet? És nagyon sokszor beszélünk erről, hogy nem egy emberi érzés. A szeretet nem egy érzés. A szeretet nem egy olyan emocionális tulajdonság, amit bárki felé ki tudunk nyilvánítani. Nem lelki szinten kell ezt a fogalmat megközelíteni, és nem emberi szeretetről, nyilván nem egy humanitárius jólelkűségről van szó, de nem is a Jézus szeretetéről. És azért bátorkodom most ezt a szót használni, mert ami miatt ezt az alkalmat is ma én vittem és tartom, az, hogy Bélát meghívták egy lelkész konferenciára, ahol kérték, hogy Jézus szeretetéről beszéljen, mint messiás hívő zsidó számára, mit jelent Jézus szeretete. És valóban el kellett mondania, és valószínű beszélt is erről, hogy nem Jézus szeretetét kell megismernünk, mert Jézusnak nincs szeretete. Az Atyának van szeretete. És az Atya szeretete jelent meg Jézusban. Így vált Jézus szeretetté, hogy az Atya szeretete Jézus. Tehát a forráshoz kell elmennünk. Nem szabad leragadnunk a Jézus vallásnál, nem szabad leragadnunk annál, hogy mindenben az Úr, és mindent az Úr nevében, és az Úr Jézus így, és az Úr Jézus úgy, mert nagyon hamar el tud silányodni egyrészt, másfelől pedig nem Jézus a forrás, hanem az Atya. Az örökké való Jesuája. Ezt jelenti Józsué neve. Az örökké valóé. És a forrást kell megkeresnünk, és amikor az ember Isten szeretetét érzi meg, akkor megérzi azt, hogy mi az, hogy szeretet. Amíg emberi szinten maradunk, amíg nem látjuk azt, hogy Jézus mit képviselt, milyen szeretetet képviselt, addig nem tudjuk elmondani azt, hogy ismerjük a szeretetet. Mert János levelében, a 4. fejezetben, ugyan a 18. verset olvastam, de a 16. vers tulajdonképpen ezt erősíti meg, amit az előbb említettem. És mi megismertük és elhittük az Istennek irántunk való szeretetét. Az Isten szeretet. És aki a szeretetben marad, az Istenben marad, és az Isten is ő benne. Aki az Istent ismeri meg, megismeri a szeretetet. Aki ismeri a szeretetet, az ismeri Istent. És ebben az egységben maradásban tudjuk elfoglalni Kánaánt, ebben az egységben maradásban tudunk megbizonyosodni afelől, hogy mi a mi ígéretünk, és mi a mi útunk, a mi elhívásunk, a mi életterünk. Ebben a szeretetben tudjuk csak megélni a szabadságot, és megélni az értékeket. És hogy mi a szeretetlenségnek a következménye, a szeretetlenség következménye a félelem. A félelem pedig szüli az ítéletet. Ugyanis a félelem miatt kezdtek el zúgulódni, itt a 14. fejezetben olvassuk, hogy a félelem szavát az egész nép megérezte, meghallotta, és sírt. És mindnyájan zúgulódni kezdtek, hogy inkább olvasom is pontosan, a 14. fejezet második versétől, és mindnyájan zúgulódnak Mózes ellen és Áron ellen Izrael fiai, és mondta nékik az egész gyülekezet, vaj, ha meghaltunk volna Egyiptom földjén, vagy ebben a pusztában, vaj, ha meghalnánk. Miért is vízbe minket az Úr arra a földre, hogy fegyver miatt hújjunk el? Feleségeink és a kicsinyeink prédára legyenek? Nem jobb volna-e nekünk visszatérnünk Egyiptomba? Vaj, ha meghaltunk volna Egyiptomba, vaj, ha ebben a pusztában meghalnánk. És amikor az embernek a félelmei felgyülemlenek, és nincs ott a szeretet, akkor a szavak teremtenek. Ugyanis nem sokkal később ebben a fejezetben olvashatjuk azt, amit Isten mond ezekre a szavakra válaszként, 28-27. vers, inkább 26. verstől, szól annak felette az Úr Mózesnek és Áronnak mondván, meddig tűrjek egy gonosz gyülekezetnek, amely zúgulódik ellenem? Hallottam Izrael fiainak zúgulódását, akik zúgulódnak ellenem. Mondd meg nékik, élek én, azt mondja az Úr, hogy éppen úgy cselekszem veletek, amiképpen szólottatok az én füleim hallására. E pusztában hullanak el a ti holttesteitek, és pedig mindazok, akik megszámláltattak a ti teljes számotok szerint, 20 esztendőstől fogva, és azon felül, akik zúgulódtak ellenem. És nem mentek be arra a földre, amelyre nézve felemeltem az én kezemet, hogy lakosokká teszlek abban titeket, Kálebet, a Jefunne fiát, és Józsuét, a Nun fiát kivéve. Amit kimond az ember, valósággá válik. a félelem szülte szavaink valósággá válnak. A félelem szülte érzéseink, amik megfogalmazódnak bennünk, és gondolatokká lesznek, és szavakká érlelődnek, kimondjuk, és Isten azt mondja, te mondtad, valóság lesz. Bárcsak elhúlnánk a pusztában, tessék, valóság lesz. Mert féltél. Azért, mert nincs benned a szeretet. Aki nem tud ebben a szeretetben benne maradni, és benne lenni, és a félelmei legyőzik, annak a félelmei fogják a vesztét okozni. Azért kellett elhullani ennek a nemzetségnek, mert félt. Mert a félelmei által született szavai önmagát ölték meg. De az, akiben ott volt a szeretet, és a szeretet által szült hit és bátorság, az nem halt meg. Az nem hozott vesztet a saját fejére. És ezután kezdődik a pusztai vándorlás, a 40 éves pusztai vándorlás. Emiatt az eseménysorozat miatt kellett még 40 évet bandukolni, mert a félelem gátat szabott. A félelem meghúzta a határt, azt a határt, ami elválaszt Isten ígéretétől. Hogyha félelem van bennem, és nincs ott az a szeretet, akkor nem tud beteljesedni az Isteni ígéret. Akkor nem tud az életem azzá lenni, amivé Isten eltervezte. Akkor azt mondja, hogy te mondtad, te kérted, legyen így. Pedig ismerted Kánaánt. Pedig ismerted, jártál ott, voltál ott, tudod, mi az én tervem, hallottad, nem vagy tudatlan, ki van jelentve, te döntöttél. A szavak ereje. A szavak erejének a következménye lett a 40 éves vándorlás, inkább pusztuljunk el a pusztában. Elpusztultak. Isten beváltotta a kérésüket. Én úgy gondolom, hogy elég súlyos üzenetek vannak ebben a részben, és számomra elég mély üzeneteket is hozott fel, amiket próbáltam feltárni, és talán úgy összegezném ezt az egészet, hogy a félelem egyetlen ellenszere a szeretet. És hogyha az ember a szeretetben teljessé lesz, akkor mindezek a gyümölcsök meg fognak jelenni, mindezek valósággá válnak, és ott lesznek a nákék, ott lesznek. De ki tudjuk mondani azt, amit Józsué és Káleb, hogyha Isten nekünk adta, akkor a miénk lesz. És akkor győzni tudunk a mindennapos óriásaink felett. A mindennapok óriásai felett győzzünk, de nem a saját erőnkkel, és nem Isten hatalmával, és erejével, és dicsőségével, és a hangzatos szavakkal, hanem a szeretettel. Azzal a szeretettel, amely az örökkévalóból fakad, és amely Krisztusban jelent meg. Ebbe a szeretetbe akar beemelni, hogy miénk legyen a Kánaán.